Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Birinyi Józseffel, a Hungarikum Szövetség elnökével Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádióban Birinyi József barátomat, aki népzenekutató, népzenész, a Hungarikum Szövetség elnöke. Kedves József, engedd meg, hogy gratuláljak először is neked, mert úgy tudom, hogy születésnapod volt nem is túl régen, és a saját magam nevébe és a Mária Rádió családja nevébe hagy köszöntselek, Isten éltessen sokáig. Ez egy kerek évforduló volt. Én nem árulom el a hallgatóknak, hogy hányadik, de minden jót kívánunk neked és további alkotó pályát.
Köszönöm. Szeretettel köszöntök én is minden hallgatót. A kor nem érdem állapot. 60 éves voltam a közelmúltban, és ennek tiszteletére egy olyan koncertet, hangversenyt is szerveztünk, ahol 60 év, 60 hangszer. Azaz 60 hangszer szólalt meg egy másfél-két órás koncerten belül a Dunapalotában.
Mi előtte beszélgettünk, és úgy tudom, hogy egy nagyon szép idézettel készültél. Ezt szeretettel hallgatjuk.
Pál apostol első levele a korintusziakhoz 13. fejezet a szeretet himnuszából vettem ki egy citátumot. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjen bár az összes titkokat és minden tudományt. Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Ezt választottam, nem véletlenül. A szeretet az emberek közötti viszony. Ugye az ön imádatról ne beszéljünk ez esetben, tehát mindenképp közösségépítő emberként én ezt a legfontosabbnak tartom, mint hogy a szeretet himnusza végén is, ugye, elmondja Pál apostol is, hogy töredékes a tudásunk, még a profétálásunk is, de ha eljön a beteljesülés, akkor a hit, a remény, a szeretet marad, és külön aláhúzza, hogy ezek közül számára is legfontosabb a szeretet. Parancsra nem lehet szeretni. Tehát kell indító élmény, olyan katartikus élmény, legyen ez hitbéli, művészetbéli, valakinek a követése, egy példakép, szülő, tanár, ami megérinti az embert. És akkor működik. Tehát kell fecske, aki nyarat tud csinálni, és akkor működik a történet. A szeretethez, miután emberek közötti viszonyról van szó, nagyon fontos, hogy bizalom legyen. A szeretet önmagában adódik, vannak olyan helyzetek, megérintő élmények kapcsán. De a szeretet fenntartása a nehezebb feladat. És azért tenni kell, és minden nap, és minden percben dolgozni kell, ha ez nem is munka. Az a jó, ha ez nem munka, hanem úgy természetesen jön az emberből. Nagyon érdekes volt egy erdélyi filmkészítés, dokumentumfilm készítés kapcsán, egy idős székely bácsival beszélgettünk, nagyon jó világszemlélete volt. Jellegzetes figura, sok ránccal a homlokán, több mint 90 éves volt a bácsi, meggyötörte az élet, de rengeteg élménye, hite, szeretete, öröme volt. És a szalmakalap a fejében ült kint a székely kapu előtt, nagy bajusszal, csibuk a szája szélében, és látszódott, és sok olyan sztorit is megosztott, ami tényleg azt mondja az ember úgy együttérzéssel, hogy hú, hát ez kemény dolog volt. A háborúktól kezdve egyebekig, az örömökig bezárólag. És akkor végén megkérdeztük tőle, de a szeme csillogott végig. És a végén megkérdeztem tőle, hogy de Áron bátyám, hát miért jó élni? És gondolkodott egy kicsit, tolt a kalapon egyet, és azt mondta, hogy fiam, azért vagyunk a világon, hogy az velünk szebb legyen, mint nélkülünk. Ugye Tamás Járon ezt úgy vitte tovább, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, feltehetőleg ezen népi bölcsességet emelte és vitte át a hivatásos művészetbe, de nagyon fontos az, hogy azért vagyunk a világon, hogy az velünk szebb legyen, mint nélkülünk, és a szeretet nélkül nem megy.
Igen, nagyon szépen köszönöm ezeket a szép értékes gondolatokat, amiket elmeséltél, és először a gyerekkorodról, a szüleidről, az iskolákról, ahová jártál, arról kérdeznélek téged.
Édesapám több hangszeren játszott, hegedült, citarázott, szájharmonikázott, nagyon jól énekelt, természetesen saját zenekara volt, amelyet primásként irányított, és az embernek eszmélő gyerekként megélni azt, hogy a saját édesapja úgy varázsol, hogy csodát tesz, és úgy táncolnak, ahogy ő fütyül, és ezt nem parancsra teszik, hanem jó kedvből, ez egy fantasztikus dolog. Tehát mondhatom, hogy bátyámmal, aki másfél-két évvel idősebb, mint én, belenőttünk a zenébe a szószoros értelmében, mert hogy bent a lakásban, amikor örömzenéltek, mondjuk úgy, hogy próbáltak saját kedvükre, gyakorlatilag Mi az asztal lábába kapaszkodván próbáltunk felállni, és már ezt hallottuk, és indító élmény volt, de hát mindig visszaköszönnek azok a jó értelemben vett torta szagú vagy illatú esték, mert hogy bálakon, lakodalmakon, közösségi alkalmakkor gyakran muzsikáltak, és hát ilyenkor mi is édesanyámmal együtt mentünk, és ha már kidőltünk, vagy nagyon fáradtak voltunk, akkor minket a tiszta szoba nagy dunyhájára letettek, és akkor addig, ameddig bírtuk, a lóbőrt húztuk, aludtunk, majd magunkhoz tértük, és hát a felnőttek meg folytatták tovább a vigasságokat. Tehát a családi indítatás, Lajos Mizsén születtem, 56. október 5-én, nagyon szép és zavaros időben, és Táborfalván nőttem fel, 14 éves korom még az általános iskolát ott végezvén, de már 10 éves koromtól följártam a Fradi kölyökbe focizni. Illetve versenyt nyertem több minden szakági területen, és hát kerestem a kitörési formákat. Sok esetben barátaim máig mondják, hogy nem tudom, hogy mi leszek, ha nagy leszek, ugye, hogy sok mindenfélét vittem véghez, vagy sok mindennel foglalkozom. De végül is a Vörösmarty gimnáziumba kerültem, kémia tagozatra, és a Revicki utcában volt egy fiatal vidéki tehetségek kollégiuma, ahová felvettek szerencsére, és ez közel volt a Revicki utca, ugye a mai Horánszki utca 8. kerületen belül, a Magyar Rádió mögötti területen. Tehát közel volt egymáshoz, néhány száz méterre át kellett csak járni, és hát nagyon szép 4 évet töltöttem ott, de a kollégiumhoz fűztek további emlékek, élmények is, mert vegyészetre fölvettek az ELTE-re, és vegyészet előtt ugye 11 hónapot, egy évet katonáskodni kellett előfelvételisként, és amikor leszereltem, akkor az ELTE Asztória kollégiumába mentem, de csak néhány hónapot voltam ott, mert a volt középiskolás kollégiumba visszahívtak nevelőtanárnak. És az azért volt érdekes, mert még volt 2-3 olyan évfolyam, akikkel én együtt kollégistáskodtam, miközben már tanáruk lettem jelképesen, de ténylegesen is. Ott is zenekart alakítottunk, természetesen azon túl, hogy humán és reáltárgyakat korepetáltam, és elláttam sok mindenféle feladatot, amit egy nevelőnek egy kollégiumban el kellett, de ott volt egy szolgálati férőhelyem, ami hát nagyon optimális állapot volt, mert gyakorlatilag szinte egy kis garzon állt rendelkezésre, ahol már a kibontakozó hangszergyűjtemény példányai is ott voltak, amelyek természetesen nagyon izgalmasak voltak a kollégistáknak, a növendékeknek, a társaknak is, és olyan zenekart hoztunk létre, amelyet kétszer akkor az Országos Diáknapok seregszemléjét megnyertük, és ebben a csapatban olyan zenészek kaptak szárnyra, mint Parov Nikola, aki gitározgatott, zongorázgatott egy kicsit úgy autodidakta módon, de népzenélni ott a kollégiumban kezdett el, mint kollégista. Döbrösi János, aki az ELTE tanítóképzőjének tanszékvezetője, vagy Misnyovszki Zoli, az SAP vezérigazgató helyettese, a Duna TV közvetítőkocsinak főnöke, tehát nem csak zenészek kerekedtek ki onnan, de voltak olyan konzisták is a Bartókból, Varga István klarinétos, aki az Áházénak első ember, de most nem is tudom, már a világban fúj valahol, igen. És fantasztikus ember, és fantasztikus zenész. Természetesen Varga Pistát nem én tanítottam meg, Döbrösi Jancsit, akik Bartók konzervatóriumba jártak zenélni, de népzenélni, igen, és népi hangszeren, és egy 12 fős nagyon jó zenekar kerekedett ki, amivel aztán utána a Józsefvárosi Művelődési Ház berkeiben, Józsefvárosi Népművészeti Klub címén először hoztunk létre műhelyt és táncházat, ahol Buda Ilonka énekeket tanított, én a hangszereket, a Sote tánc együttessel is többek bázisára építve egy nagyon jó, hosszú távon működő műhelyt sikerült létrehozni, vegyészet, majd közgazdasági egyetem, és végül kiegészítve néprajz szak mellett.
Pár évvel ezelőtt egy újságcikkbe, vagy egy interjúba olvastam, azt nyilatkoztat, hogy a magánúton tanultál zenét. Ez mit jelent nálad pontosan? Ez a magánúton zenét tanulás.
A szószoros értelmében azt jelenti, hogy belenőttem a zenébe, tehát családi körben.
Édesapánk,
de természetesen nem úgy volt ez, hogy azt mondta, hogy ha estig nem tanulunk meg két dallamot, akkor nem kapunk vacsorát, tehát nem büntetés jellegű volt, hanem mi ugráltunk folyamatosan a bátyámmal rajta, hogy azt, hogy kell, mit csinál, láttuk, hogy hogyan énekel, zenél, vagy készített citerát, és fantasztikus volt az, amikor a levágott fából, dióból, fenyőből, egyebekből, ugye a röngfából eljutott odáig, hogy egy csoda születik, ami megszólal, és ki is fejezi azt, amit ő akar, és nagyon szépen tudott játszani, zenélni vele. Tehát ezek nagy varázslatok voltak, és teljesen természetes volt az, hogy akkor elindultunk, hogy akkor mit is kell tenni. Érdekes volt, hogy apánk is tanult zenét valamennyire ott egy helyi tanítóbácsitól, aki kottista is volt, és zeneiskolai szinten néhány évet elvégzett, de igazából nem volt képzett zenész. És először a hegedűt próbálta nekünk mutatni, ami hát ugye nem lokalizált hangokkal, a fülhallás, a logika, minden kell hozzá, kicsit nehezebben ment, de azért az első lépésekig úgy eljutottunk, hogy sikerélményt is jelentett. A citára sokkal gyorsabb élményt jelenthetett, könnyebb volt megtanulni rajta. Emlékszem rá, hogy 9-10 éves voltam, amikor már a táborfalvi iskola ünnepségén a táncegyüttest kellett egyedül kísérnem, úgyhogy ez volt az első. Nem, emlékeimben is felidéző, hogy nagyon szerettem és jól begyakoroltam és tudtam, de a lábam szerintem ugyanúgy citerázott, mint a kezem az első fellépés izgalmától, de hát nagy sikerélmény volt és indító volt, és hát nem mondom, hogy ma nem izgulok, mert mindig kell egy kis druk hozzá, de természetesen sokkal nagyobb a rutin és a biztonság, de a szeretet az megmarad, és ha zenélek, akkor ott nincs pardon. Tehát az ember, mint ahogy Karinti mondja, ugye, hogy humorban nem ismerek tréfát, tehát ugyanígy van, hogy az ember vagy zenél, vagy nem zenél, akkor ne vegye a kezébe, és nem érdekli a vele szemben ülőt az, hogy a foga fáj, vagy éppen lelki baja van. Valami persze ettől nehéz függetleníteni. De sokszor éppen gyógyír a zene ilyen szempontból, saját magunkra és a közvetlen környezetünkre, vagy épp az éter által, ugye, hogyha online vagy TV, rádió közvetíti, vagy tőlünk függetlenedik egy CD-n, vagy valamilyen hordozón, akkor ez másutt is, ugye. A vizuális kultúrában is járatosként, tehát fotózom, filmezem, illetve van gyakorlatilag két olyan cég, amivel a tévézést, reklámokat, mozifilmet, kaminófilmet, sok mindenfélét csináltam, és ugye elgondolkoztam azon, hogy a vizuális és a hangbéli, audiális műfajban is ugye alkotóként jelen vagyok, hogy mi igazából a kettő közötti különbség önző módon számomra fogalmaztam meg, hogy a látvány művészete fényben él, a zene sötétségben is utat mutat. Persze nem azt kívánja az ember, hogy saját magának és másoknak is csak a bajra legyen ír, mert a zene az fantasztikus dolog, az istenekkel való kapcsolattartás, megszólítástól kezdve, a himnuszoktól, az egymás közötti viszony kifejezésétől, a szeretet megfogalmazásáig, a szerenáttól kezdve, a gyászig sok mindent old, visz, mulattat, éltet, erőt ad.
Egy nagyon érdekes dolgot említettél meg ebbe a cikkbe, hogy például pár évszázaddal ezelőtt a doromb, mint hangszer, be volt tiltva, mert megrontó hatást tulajdonítottak neki. Ez egy nagyon érdekes egy hangszerrel kapcsolatban, ugye, hogy a hangjának a lányok és az asszonyok nem tudtak ellenállni.
Teljesen.
Ezért ez csak alátámasztja azt, amit mondtál, hogy a zene nagy hatalom, és mindent el lehet érni, tehát szeretetet, de gyilkolni is tud. Tehát a harci zenék is például ennek a példái.
Hát a Jerikó falait, hát ugye igen, a trombiták lerombolják, de a középkori kódexben is tudósító leírta, hogy a magyar király 50 sípossal, dobossal vonult Párizs falaihoz, és a város kapu előtt megálltak, és rázendítettek, úgyhogy mindenki összerettent a városban, mert olyan erőt képviselt. Tehát nem véletlen az, ugye, hogy, és ez ugye nem csak a hangerőnek, hanem a hangok viszonyának is köszönhető. Az oroszlán is üvölt, amikor valakire rátámad. Ugye a kis állat is próbál nagyobbat mutatni és hangosabb hangot kiadni, ha hangszempontból nézzük, de a tollát is fölfújja, hogy nagyobbnak nézzen ki, ugye, hogy ő nem olyan könnyű préda ez esetben. De a zene azért itt több, amikor zenével nyerünk csatát, jó értelemben mondva, akkor a zenének, a hangoknak a viszonya, a harmóniáknak az összesimulása, vagy az ütközése, az külön erőt és világot jelent.
Igen, ennek egyik példája például, amit most te nem említettél, de biztos tudod, hogy amikor a törökök Bécset ostromolták, akkor is több száz török sipos volt, ugye, a janicsárokkal, meg a dobosokkal együtt, és hát én nagyon jól tudom, és te is tudod, hogy egy darab zurna vagy török sip, annak is milyen hangja van, na most hát ebből egy pár darabot, vagy pár százat elképzelek, annak rettenetes hatása lehetett, és félelmetes hatása lehetett. Mondjuk azt hozzáteszem, hogy még így se sikerült a törököknek bevenni Bécset, ugye, természetesen. De,
ezekhez a hangszerekhez nem kellett erősítés. Nem, hát véletlen, nem véletlen, hogy a történeti tárogató típus, tehát a zurnát vagy török sípot említetted, akusztikusan ezeknek nagyon átható hangja van. Tehát igen, a kettős nádnyelvű hangszereknek, mindez dob kísérettel. A dob nagyon fontos, mert az emberi extázis hangtartomány az mélyebb tónusú hangok világában van. Tehát nem véletlen, ha egy mai rockzenekart vagy könnyűzenei együttest megnéz az ember, hogy virgázva játszik a szólógitáros, a billentyűs, a fuvolista, tényleg zseniálisan, és mégis szinte nagyobb sztár a basszusgitáros vagy a dobos. Igen. Miért? Azért, mert abban a hangtartományban zenél, igen, alapot ad, és hát ezt ugye sokszor helytelenül látjuk, hogyha megállunk a piros lámpánál, és a mellettünk lévő többnyire fiatal generáció lehúzott ablak nélkül is, csak azt halljuk, hogy buf, 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 igen, a mély nyomó. A mély nyomó. De ez pontosan azt a frekvenciát adja, ami szinte hang- és testmasszázsként is, igen, a katarzist, az extázist kelti önmagában. Persze ez a zenétől nem jó, ha függetlenedik, mert ez a zenével együtt is élni tud. Tehát visszatérve a hangszerekhez való viszonyhoz, a hangszerrel való kapcsolatba kerülés, ez most néprajzilag, történetileg, ha nézi az ember, az feltételekhez kötött. Tehát Móra Ferenc is mit ír a Kincskereső kisködmönben a körte muzsikával kapcsolatban, hogy csak kinek szólal meg? A jó gyereknek. Tehát ha nem vagy jó fiam, akkor nem szólal meg neked a körte muzsika. Hiába fúvod, jónak kell lenni. Feltételhez köti, hogy meg tudja szólaltatni. A táltos, a sámán, annak idején a dobbal való kapcsolatba kerülés, az a táltossá avatás rítusának szinte a fő fázisait jelentette. A ceremóniának a lényege volt, hogy hogyan kerülhet kapcsolatba, azt mondták, hogy a lovával. A dob volt a lova, mert az ősökkel, a túlvilágiakkal, az istenekkel úgy tudott kapcsolatot teremteni, ugye a távoliakkal. És ehhez persze sok minden a révüléshez hozzájárult, a tánc, a monotónia, a dob, a tűz, a halucinogén anyagok, a gomba, a kumisz és sok mindenféle egyéb szolgálhatott ebben, a közösségnek a kisugárzó, katartikus ereje. Hát egy rockkoncerten is a hatás az ugyanaz, hogy elmegy egy osztály, középiskolásokról lévén szó, mondjuk egy könnyűzenei stadionbéli koncertre, és a második felvonás közepén olyanok is kifordulnak úgymond magukból, akik hátra tett kézzel szoktak kvázi ülni a padokban, mert hogy egymásra is hatnak az emberek, és ez a fajta katarzis és ez a fajta extázis állapot átül is, mint adóvevők működnek, és a zenének a hatása ilyen szempontból nagyon fontos, hogy egy koncertteremben, egy színházban, egy térben, egy stadionban, hallgatván, egy templomban a zenét. Írtam néprajzosként, néprajzos növendékként, még eltés hallgatóként egy Hang mint szakrális jel című dolgozatot, ami nagyon tudományosnak tűnik a neve. Gyakorlatilag a lényege az, hogy az emberi kultúra a hang szempontjából, hangantropológia, amiben a zene nagyon fontos szerepet tölt be, de a klasszikus zenei szempontból is nem térek el kérdés elől a magán zenetanuláshoz kanyarodok vissza. A klasszikus zenetanulás fellegvárában ugye a dodekafónia, a temperált hangsor, az a bebetonozott, amiben gondolkodunk, ugye európai angolszász típusú zeneoktatásban. És az összehasonlító zenefolklorisztika szembesült azzal, de mi is a népzenegyűjtések kapcsán, hogy bármerre a világban hangfelvételeket készítettek, a koptoknál, Egyiptomban, Indiában. Indiában 24 fokú hangsor van, nem 12 fokú. A természetes felhangsor, ha egy moldvai tilinkát az ember végig fúj, vagy meghallgatja azokat a dalokat a kaval nevű hangszeren, vagy a somogyi hosszúfúrúján, akkor nem egy temperált dodekafon hangsort fogunk hallani, a csőbezárt fizikai, vagy a kifeszített húr fizikai törvényszerűségeinek megfelelően. És a természettel együtt élő embereknél a fizikai zeneiség, a szakrális zeneiség és a közösség tudása, a tradíció, ez tökéletesen egybefonódott. És nem hamis volt az a tiszarofi Rab István féle furúja, hanem ő azt úgy hallotta, és a természetes temperálatlan skálához igazította. Egy kicsit dur, kicsit mol, ugye a harmadik és a hetedik fok, a szakmában úgy mondjuk a dunántúli tercnél, hogy dunántúli pentaton, hogy nem do, nem szó, hanem di és szí közötti, kettő igen, közötti intonál, amit mondjuk egy citerával nem tudunk, mert ott lokalizált ugye a bunt, hogy csak lefogom, vagy nem fogom, de egy hegedűnél, egy furujánál tudok rajta annyit intonálni, hogy akkor oda. De ha énekelték, akkor ezt mindig úgy énekel. Tehát következetesen nem hamis volt. Egy érdekes sztori, a Néprajzi Múzeum népzenei osztályát vezettem 85-től 95-ig, és lejegyzésre, amit mi nem győztünk, kiadtunk munkát. És egy nagyon profi szolfés tanár, zenetanár kolléga vállalta, hogy plusz munkaként ugye fizetségért, megbízásért elvégzi, és hát ilyenkor kiadtunk mindig egy kis próba lejegyzési anyagot, hát kapott egy nagyon szép somogyi balladát. Eltelt 2 hét, mondta, hogy 1 hét múlva hozza. Eltelt 2 hét, nem jelentkezett. Hát már csak felhívom. És azt mondja, hát ez nem igaz, hogy milyen nehéz ez a feladat, de mondom, ne hülyéskedj. Azóta ezen dolgozom, mondja. És hát kiderült, hogy ugye csúszott a néni éneklés közben a 12 verszaknál, és a picinke kis csúszásokat ő próbálta exaktan lejegyezni. Hát annyi kereszt a temetőben nem volt, amit a sor elejére föl kellett már végül írjon, ugye a módosító jelek tekintetében. Tehát ez esetben ugye az a néninek a gyarlósága volt, hogy nem tudta a hangnemet, a tonalitást tartani, hanem csúszott le, és hát ezt nem úgy kellett volna, hanem azt mondani, hogy akkor ez egy alapra íródik le. Tehát annyira szigorúan vette ezt a szempontot, szemléletet. Tehát a zenei tanulmányokra visszatérve, édesapámtól, az iskolákban, a tanítótól, az énektanártól természetesen, középiskolában, gimnáziumban is, hát olyan neves énektanárom volt, mint Párkainé Eckhardt Mária, ugye akitől a zenetörténetből sok mindenfélét indító élményt kaptam. Köszönöm neki is. És hát a Kótában 1978 óta a népzenei tagozatot vezettem, utóbb társelnök, illetve alelnök, később társelnök lettem, és hát nagyon sokakkal a klasszikus zenei fellegvárból szerencsére máig vagyunk válvetettek, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és így a zenei elméleti szolfés tudást és a zene folklór tudást is, és a hangszer játékot, a hangszerkészítést is komplexen felvértezve tudom felhasználni abban a munkában, legyen ez akár színpadi koncertezés, vagy filmzene írás, vagy feljátszás, vagy zene tanítás, vagy népzene gyűjtés, kutatás, filmezés, tehát nagyon sokféle szempontból, és a legkomplexebben így lehet megközelíteni, és ráadásul a népi történeti hangszerek, de ezt te magad is tudod, aki játszol ilyen hangszerekkel, ugye nem olyan kész eszközök, amikhez csak leülünk, és azonnal szól. Ezeknek lelke van, ezeket meg kell dolgozni, együtt kell lélegezni vele.
Mindegyik hangszernek, ugye?
De egy nádsípos hangszernél. Egy dudát, amikor meg kell szólaltatni, a 3 rácsapó nyelvsíp, 2 a fejben, 1 a burdonszárban szól, annak egyszerre kell megszólalni. Ugye régen azt mondták, hogy mire a 7. faluba ért a dudás, be is tudta hangolni a hangszerét, mert addig ugye állítgatta, nyálazgatta, húzogatta, kötözgette a sípokat, hogy egy nyomás erőre tisztán szólaljanak meg. Tehát ez egy ördöngős dolog. Sokszor mondták azt is, hogy a kutya vagy a birka bőrébe, mert hogy abból készült, vagy kecskebőrből a duda, ugye egy kis pálinkát öntöttek, mert annak a gőze állítólag jól tartotta a sípokat. Hát mindent megpróbáltak megtenni azért, ugye, hogy a jó kedv meg legyen, és természetesen a zenei tisztaság, az elfogadhatósága is meg legyen ezen eszközöknek. És népzenét, népi hangszereket anélkül kutatni, hogy az ember a zenei tudással nincs felvértezve, és a néprajzi, a szokás, az iratlan törvények, a közösség ismeretével nincs felvértezve, és a hangszer készítésével, játékmódjával, megszólaltatott repertoárral, funkcióval, anélkül ezt nem lehet jól csinálni. Csak egy-egy szegmenset kivenni, és a legfontosabb az, hogy ebből a hagyományos kultúrából az egész valahogy újra álljon össze. Az nem egy dallam, amit én fölvettem filmre, videóra, datra, nem tudom mire, hanem az annak a kultúrának egy nagyon fontos része. Mikor, hogy hangzik el, mire használják, ki zenélhette, ki nem zenélhette, tiltották, nem tiltották, a kiskorúság idején a fiúk, lányok egyaránt a hangkeltőket megszólaltathatták. Nagykorúság után a mi kultúránkban is csak a férfiaknak volt joguk a hangszerekhez. Nem véletlen, hogyha azt mondjuk, hogy muzsikus, automatikusan mindenkinek egy férfi ugrik be. Pedig ma már ugye a hölgyek a legrobosztusabb hangszerekkel is muzsikálhatnak, tehát a tubától, a nagybőgőtől, az orgonát, bármivel játszhatnak. Tradicionálisan ez nem így volt. A táltosokhoz visszatérve, a táltosnak kiváltsága volt, hogy ő a hangszerhez nyúlhatott, és a felnőtt férfi kor után ez ugyanígy tetten érhető, hogy a férfiak kiváltsága volt a zenélés, ezért összekötődik egy kicsit a Petőfi Vándor színészséggel kapcsolatosan, és ahogy a szülők ugye lázadtak, a zenész is azért sokszor ugye közösségen kívüli ember tudott lenni. Közösségen belüli zenészek is voltak a zárt falvakban, közösségekben természetesen, de például a vándordudás, azért írnak róla, és sokszor egyházi feljegyzések is írnak arról, hogy megjelent 9:30-kor a falu főterén a mise kezdet előtt, és bizony a templomba menet a legényeket elcsábította. És hát más intézménybe vitte a templom közelébe, ahol mulatoztak, iddogáltak, sokszor még nyomdafestéket nem tűrő nótákat is zenéltek ugye már illumináltan, és a pap kiátkozta őket. A fiúkat ki tudta, vagy a férfiakat? A közösségen belül. De a dudást nem tudta. Tehát egyik nap itt, egyik nap a főúrnak, másik nap a betyárnak muzsikált, tehát szinte hírvivő lehetett volna a különböző szférák között, és sok esetben a falu perifériáján vagy koldus volt, vagy szegény volt, tehát nem tudták így megfogni ebben a formában.
Birinyi Józseffel, a Hungarikum Szövetség elnökével Molnár Péter beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.